Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok a vonalban, ha minden igaz. A világ egyik legokosabb ember, ezt én magam mondom, amióta élek, azóta Lendvai Pálnak nem volt olyan szava, ami nem keltett volna figyelmet, nem csak új hazájában, Ausztriában, hanem a nyugati világban, és azt mondhatnám, hogy Lendvai Pál egy household name, Ausztriában minden gyerek ismeri a nevét, vagyis ha a világban valaki igazából mindenki által ismert sztár lett a közéletben, az Lendvai Pál. Itt van, professzor úr?
Igen, jó napot kívánok!
Két nappal ezelőtt Bolgár Gyuri kollégámnak fantasztikus interjút adott, és abban az utolsó szó Magyarországgal kapcsolatos volt, mégpedig Magyar Péterrel kapcsolatos. Ez a beszélgetés, amit most folytatunk, inkább a világ jövőjével lesz kapcsolatos, de hadd folytassam, ami nekem akkor eszembe jutott. Ön azt mondta Bolgár Gyurinak, hogy merjünk mi magyar polgár valami újra bátornak lenni, és Magyar Péterben ön egy reményt lát, és Heller Ágnest idézve, vele is, de az ördöggel is össze kell fogni, hogy ezt az úgy ön szavait is idézve, de sokan egyetértenek önnel, bandát le kell váltani. Nekem csupán Ausztria kapcsán, a saját osztrák élményeim alapján eszembe jut Jörg Haider. Egy fantasztikus jelenség volt, egy csodálatos tehetség bukkant föl Ausztriában, és az lett belőle, akitől inkább elriasztja a világ, elriasztotta a világ Ausztriát. Tehát ugyanez a félelem van egy csomó, főleg baloldali emberben Magyarországon. Mit reagál erre, amit én most mondtam, professzor úr?
Most nem értem teljesen, összehasonlíti a Jörg Haidert a Magyar Péterrel.
Igen, a jelenséggel, nem a tartalommal, hanem azzal, hogy micsoda hatalmas tömegeket tudott hirtelen felbukkanva megmozgatni, és csodát vártak tőle, sokan úgy, hogy azt sem gondolták, hogy ez egy szélső jobb oldali, hanem úgy gondolták, hogy ez meg akarja tisztítani a közéletet, ahogy Magyar Péter is ígéri, hogy meg akarja tisztítani a közéletet, de ez a kérdésem provokáció. Merje ezt a dolgot
szóval
vitatni velem?
Az én véleményem az, hogy én nem ismerem Magyar Pétert, én Jörg Haidert jól ismertem személyesen is. Én azt hiszem, hogy Magyar Péternek a családja és egész múltja más, mint Jörg Haider, és azt lehet csak összehasonlítani, hogy Jörg Haider nagyon sikeres volt, de a sikere az a radikalizmus sikere volt, és a Magyar Péteré nem az. Az a Magyar Péter helyett inkább talán a Jobbika lehetne mondjuk 10 éve vagy 12 évvel ezelőtt összehasonlítani, amikor hirtelen feltűntek, és azt hiszem 20%-ot kaptak egyszer. De nem, én nem hiszem, de Magyar Péter egy jelenség, egy érdekes jelenség, és nyilvánvalóan fenyegetés a Fidesznek, akkor is, ha a közvélemény kutatások alapján gyengíti az ellenzéket. Ez egy nagy pofon az ellenzéknek, de egy kis pofon lehet a borzalmasan beképzelt Fidesz garnitúrának is.
A beszélgetésben, ami a világról, Európáról szólt Bolgár Györggyel, ott egyetértett azzal az aggodalommal, amit nagyon sokan osztanak, hogy Európában egy radikálisan jobboldali, szélső jobboldalinak is nevezett előbbre törés várható. Számomra az nem világos, és ebben kérem az ön útmutatását, hogy miért nevezzük a szuverenistákat szélső jobboldalinak. Ezt korábban, amikor fiatalabb voltam, a szélső jobboldali jelzőt a neofasiszta-szerű pártok érdemelték ki. Azok a pártok, amelyek ma szélső jobboldaliaknak vannak nyilvánítva Olaszországban, talán még Franciaországban is, Hollandiában, Finnországban, Skandináviában, a Baltikumban, azok az én meggyőződésem szerint semmilyen módon nem kapcsolhatók a régi szélső jobboldalhoz, mégis ez a jelző jár nekik. Helyes, hogy szélső jobboldaliaknak hívjuk őket?
Hát nyilvánvalóan arra gondol, hogy milyen demagógiával támad a Wilders Hollandiában, vagy ha arra gondolunk, hogy az antiszemitizmus kérdésében ugye nagyon sokáig a Marine Le Pen pártja is, már apjától kezdve, de ő is ilyen vonalat képviselt, most már megváltoztatta, de itt szerintem Olaszországban pedig ugye hát az Meloni nyíltan kiáll a neofasiszta tradíció mellett, és az, hogy mondjuk a Ukrajna kérdésében, a háború kérdésében Ukrajnát támogatja, az csak a Fidesz számára dollár baloldal, az támogatja más párt is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt egybevegyülnek a dolgok. Egybevegyülnek abban, hogy az európai demokrácia értékei ellen, és ezzel egyértelműleg a szélsőségek mellett vannak, mondjuk a bevándorlással kapcsolatban is, az emberi jogokkal kapcsolatban is, a mozdémokkal kapcsolatban is, úgyhogy szerintem jogosan lehet ezt mondani, de hozzá kell tenni azt is, hogy nacionalista, vagy rechtsextréme nacionalista, mert az nem lehet európai az, aki egy ilyen szélső jobboldali politikát képvisel. Az egy más kérdés, hogyha már egyszer a Pixisben vannak, és benn vannak, akkor megpróbálják magukat másként álcázni, és meg kell várni aztán, hogy hogy állnak ki például Magyarország kérdésében, hogy hajlandók-e támogatni Orbánt akkor is, amikor a pénzelvonásról vagy a jog megfosztása miatti büntetésekről van szó. Szóval a barátságok azok kifelé szorosak, de azért mindegyik párt a saját érdekeit is képvisel, és a legnehezebb dolog nacionalista pártoknak internacionalista szövetséget egymásra alapítani. De a lényeg az szerintem, hogy a nacionalista pártok azok szinte egyértelműleg a politikai értelemben is a szélső jobboldalon vannak, tehát vannak persze szélső baloldali nacionalista pártok, ha arra gondolunk, hogy Mélenchon Franciaországban. Én nem olvastam még róla egy könyvet, én most olvasok egy tisztességes baloldaliról, Keir Starmerről, akiről megjelent egy egész új, nagyszerű életrajz angolul, aki valószínűleg megnyeri a választásokat július 4-én. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ezt joggal mondják, csak meg kell magyarázni, hogy miről van szó. A legnagyobb gyengeség az ember politikában vagy politikai harcban általános frázisokkal operál. És ilyen esetekben a politikai pártok nagy sikereket nem érnek el. Ezért volt például, hogy visszamenjek még egy fél mondatra Magyar Péterhez, nagyon jó az a mondása, hogy pár család kezében van, azt hiszem úgy mondta, az ország egy harmada vagy a fele. Szóval az embereknek konkrét dolgokat kell mondani, és nem általános frázisok.
Ön szóba hozta, hogy régen Franciaország vezető, ma nagyon komoly esélyekkel induló szélsőjobboldalinak nevezett, még mindig szélsőjobboldalinak nevezett pártja, Marine Le Pen pártja eredetileg zsidóellenes volt. Ma már nyilvánvalóan nem az. De ez a kérdés a közel-keleti ügyek kapcsán, Amerika kapcsán nagyon középpontba került megint a világban, és az az érdekesség, és ebben is kérem...
A kérdésen mit ért? Az antiszemitizmus?
Igen, az antiszemitizmus, ami a sajtóban halljuk, hogy van, de engem az érdekelne elsősorban, és sokakat talán velem együtt érdekelne, hogy ön is észleli, hogy az ön által felsorolt radikálisan jobboldali pártok úgy kívánnak menlevelet kapni, hogy mindegy szálig nagyon erősen a leghűség látszóan vannak most ebben a borzalmas helyzetben Izrael kormányának oldalán. Ezzel szemben a nyitott demokráciát képviselő pártok igencsak kritikusak velük szemben. Ezt ön hogyan tudja képbe helyezni, hogyan tudja megmagyarázni, hogy Izrael legjobb barátjai olyanok, akiket korábban még joggal is antiszemitizmussal lehetett vádolni, és Izrael legnagyobb úgymond ellenfelei, ellenségeinek is nevezik őket, sőt még antiszemitáknak is szokták nevezni a propagandában, azok a pártok, akiket ön, én és jó érzésű emberek egyébként támogatnának, de Izrael ügyében teljesen más az álláspont, mondjuk, és ismétlem, a szélső jobboldal Orbánnal az élen, Le Pennel az élen, az igaz finnekkel az élen, Wilderssel az élen, pedig úgy csinál, mintha ők lennének a zsidók legjobb védelmezői.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez így van. Én erről írtam pár héttel ezelőtt a Standardban azzal a címmel, hogy Netanyahu a testőrer, a szétzúzó, a romboló, hogy ő az izraeli sikertörténetet egy tragédiával változtatja át. És ez itt arról van szó, hogy egy szörnyű helyzetben, ugye az október 7-i tömeggyilkosságról és nem provokált támadásról van szó, egy ilyen helyzetben a kormányelnöke ennek az országnak csak egyetlen egy iránytűt néz, éjjel, nappal, családjával együtt, hogyan tud kikerülni abból a veszélyből, hogy mégis becsukják, vagy elítélik. Hogy ne lehessen olyan helyzet, hogy az izraeli bíróság, még, mint tudjuk, független, és az Alkotmánybíróság is, hogy őt elítélik a korrupciós ügyei miatt, amelyek nem olyan borzasztóan nagyok, de nyilvánvalóan nem valók egy demokratikus állam, demokratikus miniszterelnökéhez. És azzal, hogy őt a legkülönbözőbb okokból a szélső jobboldali, majdnem őrült izraeli pártok plusz azok, akik nem akarnak harcolni a támadók ellen, hanem inkább a Talmudot tanulmányozzák, ugye? Akkor ebben az esetben egy ilyen miniszterelnök csak saját magára gondol, ebben a szituációban szétzúzza a sikertörténetet. És vannak természetesen barátai, akik hasonló helyzetben voltak, vagy vannak. És vannak olyan barátai, akik támogatják annak ellenére, hogy amit ő csinál, az az európai értékekkel nem nagyon összeférhető. És itt természetesen szerepet játszik a cinizmus is. Amikor az a magyar diplomácia, amelyik, és az a magyar kormány, amelyik a fiatal generációkat évek óta hamisított történelemmel, és egy Vas Albertre épülő irodalmi adományal tanít, és mérgez, és butít, ugyanez a kormány vétót emel az Európai Unióban a Netanyahu kormány ellen tervezett lépésekhez. Ha én arra emlékezem, mert a memóriám még jó, hogy amikor Netanyahu Budapestre jött, az előtt a Soros elleni, George Soros elleni mozgalom és agitáció egy csúcsot ért el, amikor még az autóbuszok, ha jól emlékszem, a földjére is azokat a blatátokat tették, hogy szépen rátaposhassanak annak az embernek az arcára, aki többet tett Magyarországon, mint Széchenyi óta bárki. Ezben akkor tiltakozott az izraeli nagykövet, és Netanyahu visszafütyülte, és megtámadta, és ebben az már a Soros féle alapítvány, nem tudom hány tucat világban, országban, azok a emberi jogok mellett vannak, függetlenül attól, hogy itt muszlim terroristákról, vagy izraeli telepesekről van szó, akik kedvük szerint lövik a muszlimeket, vagy a palesztinákat agyon. Ez egy ilyen dolog az európai értékeket nem lehet különböző skatujákba tenni, hogy ezek az európai értékek csak nekünk, csak a zsidóknak, de nem a mozlemoknak vonatkozik. És ugyanígy vannak ilyenfajta szövetségek. Én nem szeretném ezt erősen hangsúlyozni, de volt egyszer egy Stalin-Hitler paktum is. És ilyen értelemben, ha arról van szó, hogy a Netanyahu-t, aki ugye szépen fölkente a magyarokat, a magyar kormányt is, és nem tiltakozott a emlékmű ellen, amelyik azt mondta, hogy 1944-ben csak a németek voltak bűnösök, ezért ki kell fizetni. Ennek van egy ilyen hála a diktátorok vagy a csaló politikusok között, és e politikusok között ott van Netanyahu is. És ugyanez volt a Trump vejével, aki szintén őt, és Trump maga is támogatta. Úgyhogy itt az érdekekről van szó, és arról, hogy az antiszemitizmus ismeretesen egy rendkívül komplikált dolog, amiben szerepet játszik a szélső jobb oldal, az volt is nácik és utódjai, szerepet játszik a muszlim iskolák, ahol a gyerekektől kezdve arra nevelik az embereket, férfiakat és nőket, hogy gyűlöljék a zsidókat, és ezzel jönnek aztán az ezrével és százezrével Nyugat-Európába, ahol arról van szó, hogy egyáltalán dolgozhassanak, és senkinek sincs se pénze, se kedve, se energiája, hogy a muszlim bevándorlókból európai értékeknek hívő demokratákat csináljunk. És a harmadik az úgynevezett baloldal, amely kitalálta, hogy a zsidók tulajdonképpen Izraelbe, akik a sivatagból egy virágzó országot csináltak, hogy azok a gyarmatosítás utódjai, és ez a koloniazmus. Ez a leghülyébb és legveszélyesebb érvelés ma, amiben sajnos színházi rendezőktől Nobel-díjas öreg írónői nagyon sokan benne vannak. Különböző zászlókat visznek, de ez a lényege, hogy Izrael a gyarmat, nem Szaúd-Arábia, és nem másút, ahol nagy esemény jön, ők beülhetnek egy autóba, nem. Izrael a bűnös, és ez a három csoport olyan sikeresen dolgozik a háttérben Netanyahu jóindulatú támogatásával, hogy soha 1945 óta ilyen antiszemita kampányt a világon, Ausztráliától Franciaországig nem volt. És sajnos, ha Netanyahu eltűnik, akkor is meg fog maradni Izrael, és az antiszemitizmus is. Ő bele fog menni a történelemben, hogy egy tehetséges politikusból hogy lett saját népének, saját országának legnagyobb ellenség.
Az én szívfájdalmam az, hogy azt is antiszemitának nevezik manapság, nyilvánvalóan szélsőjobbról, illetve Netanyahu iránti beteges tisztelet tudásból, akik úgy beszélnek, mint ön, amikor arról beszél, hogy a Soros, vagy ön, vagyok a nyitott emberek, akik a nyitott társadalmakat akarják, azok igenis tiszteletben akarják tartani az emberi jogokat, és számunkra tökéletesen mindegy, hogy az emberi jogokat zsidó vagy nem zsidó nyomja el. Az elnyomás az elnyomás, és ha valaki emeri azt mondani, hogy Izraelben igenis vannak olyan, ahogy ön is mondja, radikális vallási fasiszták, mint a Iránban, azok halál az arabokra, úgy beszélnek, hogy halál az arabokra, vagyis, hogy nem a minden arabra. Tehát ők is gyakorlatilag fasiszták, és akik ezt leleplezik, azok az ő narratívájukban antiszemiták, és ez igazságtalan, engem speciálisan ér az a vád, hogy antiszemita vagyok azért, mert meg öngyűlölő zsidó vagyok azért, mert én ezt nehezményezem, érti? És ez borzasztó.
Én írtam 1972-ben egy könyvet, Antiszemitizmus zsidó nélkül, Magyarország, Románia volt pozitív, cseh, Szlovákia és Lengyelország akkor nagyon negatív, és természetesen Szovjetunió is. Az egy ilyen összehasonlított tanulmány volt, az antiszemita, akkor még antizionistának áltázott kampány idején Lengyelországban és Csehszlovákiában is, és ezek a megjelent több nyelven, egyébként Izraelben is angolul írtam, és nagyon sokszor foglalkoztam cikkekben, ugye a heti kolumnámban, a Standardban is ezzel a kérdéssel, és ha megnézem a kommenteket, akkor nagyon sokan írtak erről, de engem például senki sem vádolt meg még életemben, hogy én antiszemita vagyok, mert én a Netanyahu kormány politikáját elítélem. És ebből a szempontból azonban világossá kell tenni valamit. Az elítélése ennek az ostoba, provokáló politikának annyi évvel a 1967-es háború megnyerése után, annyi évvel is Izrael állam 76 éves fennállása után. Ez nem azt jelenti, hogy a Hamasz terrorista organizáció, vagy az Izrael elleni támadások, vagy az Izrael elleni bojkott kampány támogatói egy szabad papírt kapnak akkor, hogyha ők véletlenül zsidóknak születtek. Van egy jó pár amerikai úgynevezett tudós, és olyanok is, akik regényeket vagy dokumentumokat írnak, a Feldman nevű nőtől kezdve, aki valahogy egy haszint csoportban volt New Yorkban, és aztán szakított velük, és a férjével is, és megírta élete történetét, ez volt az első dolog, és a második dologban már kritizálja, hogy a németek levonták a következtetéseket a Hitler Németország által elkövetett borzalmakból, a Shoahból, a holokausztból, a zsidó ipari módon való meggyilkolásáról 6 millió embernek, és vigyáznak arra, hogy nem megpróbálják hivatalosan nem megengedni az antiszemitizmust. Mert különbség van az Izrael kritikája, az izraeli politika kritikája és az antiszemitizmus között, ha ez pausál történik. És ha ebben zsidó származású író, nők vagy írók, filozófus nők vagy filozófusok segítenek, és a Butler hölgy azt mondja, hogy a Hamas az egy progresszív NGO és harcol, akkor ez természetesen elítélendő. Szóval itt is kell egy különbséget tenni. Ebben az esetben lehet mondani, hogy ezek a figurák alapvetően az antiszemitizmus és a zsidóság elleni támadásokat támogatják. De ha világos különbség van az izraeli kritika és az antiszemita mozgalmak és jelenségek elítélése között, akkor nincsen probléma.
A másik a teljesen más téma, de ön a beszélgetésünk elején szóba hozta, hogy Meloniék és a szélsőjobboldali pártok is ugyanazt mondják Ukrajna ügyében, mint általában a jó, józan felfogású, demokratikus nyugat-európai erők, és ugye Ukrajna ma alfája és omegája a napi történelmünknek, legalábbis én így érzékelem, és magyar emberként, nem csak zsidó, hanem magyar emberként számomra egy szívfájdalom, hogy a mi magyar kormányunk az egyedüli, amelyik ennyire nyilvánvalóan az oroszoknak dolgozik be. Ön ezt a kérdést egyáltalán Ukrajna jövőjét, a nyugat általános hozzáállását ehhez a kérdéshez hogyan ítéli meg?
Kérem, itt több kérdésről van szó. Én csodálom Ukrajnát. Csodálom az ország lakosságát, csodálom az ország elitjét, csodálom az ország elnökét, és csodálom azt, hogy kitartanak már ennyi hónap óta az orosz támadók ellen. Én nagy szégyennek tartom. A magyar történelem egyik szégyen teljes lapjának tartom, ahogy Orbán és papagája Szijjártó állandóan háborús pszichózist próbálnak kelteni, csak azért, hogy mint a menekült ügyekbe 2015-ben, hogy aztán megnyeressék a választást azzal, hogy a butaságot terjesztik, és a félelmet. Ilyen háborús propaganda, kivéve Oroszországot, egyetlen európai országban én nem láttam. Ha megnézem a napi anyagjait a magyar nemzetnek, ez félelmetes, ahogy ezek a fickók, akik magukat újságíróknak nevezik, írnak nyugat-európai politikusokról, polgári politikusokról, mindenkiről, akik Oroszországot kritizálja és Ukrajnát támogatja. Ehhez a szégyen listához tartozik egyébként a balkáni háborúból megmaradt forzalom, hogy ahol majdnem 8000 muszlim vagy bosnyák embert, férfit és gyereket megöltek a szerb katonák 1990, pontosan most nem jut eszembe, hogy kívánjon csak 93-ba, vagy 94-be, akkor
Srebrenicában,
amit egész világon megtanultak, hogy mi az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek is egy napot, emléknapot akartak erre ünnepelni, hogy ennek az emlékét megtartani, hogy ez ellen Magyarország ez ellen szavazott Magyarország. Ez is egy szégyenlap. Ezeket a szégyenlapokat egyszer össze kellene gyűjteni, amikor arról van szó, hogy nem csak a korrupciában korrupcióban tudott nagy sikereket elérni ez a kormány azzal, hogy Bulgáriát is túlszárnyalta, mint az Európai Unió legkorruptabb országa. Nem csak abban, hogy a sajtó szabadság ligájában a legrosszabbak közé csúszott le, hanem abban is, hogy ilyen nemzetközi kérdésekben ilyen véleményt képvisel, ez vonatkozik Szlovákiára is. Szóval ez az egész nemzetközi helyzetben, amikor valami rosszról van szó, majdnem mindig megtaláljuk Orbánt és papagájait.
De miért? Mi viszi őket ide? Miért van erre, miért szorulnak erre rá ön szerint?
Kérem, én fogalmam sincs. Én ismerem Orbán Viktort, én írtam róla egy könyvet, mint ismeretes, amelyet több nyelven lefordítottak, sőt, az európai könyvdíjat is megkaptam érte. De én nem vagyok itt, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy ember, aki innen kezdte, azzal kezdve, hogy a jótevőjét, aki fizette a Pembroke College-ban, és 1989-ben a létfenntartását, és első gyerekének létfenntartását, hogy azt egy ördögé tette, az lehet egy személyi gyűlölet. A hálából a gyűlölet előfordulhat. De az, hogy politikailag ilyen vonalat követni, az csak abból lehet, hogy itt minden összefügg. Összefügg a korrupció, összefügg a félelem a börtöntől, és összefügg a félelem az Oroszországgal és Kínával való szoros kapcsolattal. Magyarország nem, vagy nem még egy olyan diktatúra, mint Oroszország, a határ nyitva van, lehet demonstrációkat szervezni, de alapvetően itt is arról van szó, hogy a rezsim nem tud megbukni, mert itt nem arról van szó, hogy egy kisebbségből többség lesz, hanem arról, hogy egy csoport, amelyik a többség nevében fölépített egy különleges szisztémát, hogy az megbukik, és nem tudják továbbra is ugyanazzal az államfőügyésszel megspórolni a bajokat és a tárgyalásokat. Úgyhogy egy demokrácia életveszélyt jelentett. És nyilvánvalóan ebben egy csomó dolog játszik szerepet, és talán az is, hogyha valaki 14 évig hatalmon van, akkor nincs olyan ember, aki odaszólna neki, hogy te Viktor, ez egy hülyeség, te, ez egy őrültség, amiket te itt beszélsz, hát ne csináld ezt, hát el fogjuk veszteni az összes pénzt, hát mi lesz azzal a 3 vagy 5%-kal a nemzeti jövedelem? Nem tudom. Ugye a Simicskának azt mondta, hogy majd az oroszoktól a atomerő építő vállalattól kap pénzt, ha meg akarja venni az RTL. De hát azért az oroszoknak sincs korlátlan pénz. Talán a kínaiaknak van. Nem lehet tudni. Egy csomó dolog játszik szerepet, és valószínűleg csak sokkal később fogják PD disszertációban Magyarországon, vagy Angliában, vagy Németországban megírni, hogy mi történt ezzel a Magyarországgal, és milyen szerepe volt ebben a tragédiában a mai miniszterelnöknek, és mondjuk meg őszintén az ellenzéknek is. Mert az a tény, hogy Magyar Péter a semmiből, ahogy most hallottam a hírekben maguknál, 25 vagy 27% fog kapni vasárnap, hát ez egy óriási leszámolás a magyar ellenzék képtelenségével és erőtlenségével. Úgyhogy itt egy nagyon érdekes szituációk vannak a politológusoknak, újságírónak, De annak, aki ebben az országban született, aki a magyar irodalmat, költészetet szereti, akinek a szüleinek egy része édesapám ott nyugszik, aki 4 évet volt Szibériában azért, hogy harcolt a magyar ügyért, annak nem lehet olyan közömbösen nézni ezt, mint annak, aki Oxfordból vagy Heidelbergből nézi. Annak fáj ez akkor is, ha nem érzi már magát ez ország polgárának. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit ön felvetett, és sajnos egy létfontosságú kérdés az ország jövője szempontja.
Egy szempont, amin még elgondolkodhatunk hangosan, az az, hogy mi van, ha Orbánnak abban igaza lehet, és igaza van, kérdezem önt, hogy ő nem csak propagandából, hanem valamiféle meggyőződésből állítja, hogy nagy háború következik Európában. Egyetérte annak a lehetőségével, hogy itt és mostanában nagy háború tör ki Európában.
Kérem, sohasem lehet előre megmondani, hogy kitör egy háború, vagy nem. Én csak azt tudom mondani, hogy minden nagy esemény nem volt előre látható. Nem volt előre látható az első világháború, a második világháború, igen. És most van egy ilyen paralel. Vladimir Putin soha életében nem dolgozott. Ő egy titkos rendőr volt, és mint alezredes látta Dresdában, hogyan omlik össze, teljes egy lövés, egy puska lövés nélkül ez a birodalom, amit ő hűségesen szolgál. És ő élete legnagyobb politikai és személyi hibáját akkor követte el, amikor orosz, nagy orosz nacionalizmustól vezetve, és eddigi sikereitől vezetve, és főként a nyugat közömbösségét látva, hogy 2014-ben határokat megsértenek és elfoglalják a Krímet, hogy arra hogy reagáltak a legtöbb ország és a legtöbb politikus. Erről írok új könyvemben a képmutatókról, ami remélem idén Magyarországon is meg fog jelenni. Ha ő látta ezt, hogy hogy viselkednek, hogy ő zsebre tudja venni, meg tudja fizetni a Schrödert is, és másokat Franciaországban, hogy a Trumppal is van egy elég jó viszonya, és ebből kiindulva elhatározta, hogy ezt a kisebb országot meg fogja támadni, ez élete eddigi legnagyobb tévedése volt. Hogy ebből a tévedésből mi milyen következtetéseket vonunk le, hogy lehet, hogy egy még tragikusabb hibát csinál, hogy azt fogja hinni, hogyha megtámadja Lettországot, vagy Litvániát, vagy Észtországot, vagy ne adja Isten Lengyelországot, hogy akkor a NATO nem fog jönni, mert ugye ott vannak a magyarok is, esetleg a szlovákok is. Lehet, hogy ez a következő sorsdöntő tévedése. Én remélem, hogy a második tévedés nem fog megtörténni, és remélem főként, hogy a francia és a német vezetés megérti ezt, a brit vezetés már megértette a Brexit ellenére, és reméljük, hogy Amerikában nem ez a szélhámos fog újra a fehérházban ülni.
De ez egy pillanat, professzor úr, miből gondolja, hogy nem ez a szélhámos fog odaülni, hiszen a jelek inkább neki kedveznek, mint a jelenlegi elnöknek?
Hát sose lehet tudni, hogy mi történik. Eddig neki minden kedvezett, az is, ha elítélik, az is, ha nem lesz tárgyalás. De azért nem lehet tudni. A politikában nem lehet tudni, mi minden történetik még, és ezért nem zárom ki. Nem tennék, nem fogadnék most arra, hogy Bident biztos megválasztják, de a politikában és Amerikában különösen nem lehet mindent előre tudni, és talán még rosszabbodni fog a Trump helyzete, és talán megint megválasztják Bident. Ez egy nagyon nagy talán. E pillanatban inkább azon gondolkodom, hogy mi lesz Ausztriában a legközelebbi választáson, és csak utána tudok aggódni Amerika miatt, mert az aggódásnak is van egy ranglistája, és az ember mindig a saját országáért aggódik elsősorban.
Egyébként ezt a beszélgetést valahol Ausztriával kezdtük, ugye Jörg Haidert belekevertem. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire reális az, hogy Ausztriában orbánisták kerülhelyenek olyan helyzetbe, hogy tényleg valamilyen módon diktálni tudjanak Ausztriában, ami egyébként számomra életem egyik legnagyobb tragédiájának számít a politikára kivetítve, mert Ausztria a világ egyik legjobb helye minden tekintetben, és egy újabb, harmadszor mondom, hogy szívfájdalmam, hogy egy ilyen fantasztikus helyen reálisnak látszanak azok a jelek, hogy a Szabadságpárt mostani vezetése a legnagyobb népszerűségnek örvendjen.
Kérem szépen, az teljesen valószínű lehet, hogy a Szabadságpárt az első párt lesz 27 vagy 30 vagy 26%-kal, de ne felejts el, hogy van 70 vagy 74%, amelyik nem a Szabadságpártra szavazott. Van egy köztársasági elnök, aki útközben, menekülés közben észt orosz szülei menekülés közben született meg, mert különben nem lehetett volna köztársasági elnök, és felnőtt Tirolban, aki egy zöld vezető volt, egyetemi tanár, és aki nem fog egy szabadságpárti vezetőt semmiképpen sem beiktatni, vagy javasolni kancellárnak. Úgyhogy itt csak arról van szó, hogy milyen gyenge lesz a következő kormány, úgy, mint ahogy látjuk Németországban is, ahol ellentétekből áll a kormány, de ha látják, hogy milyen erős ez a szabadságpárt, akkor egy kormányt fognak alakítani. Szóval én nem vélek attól, hogy a Szabadságpárt lesz a miniszterelnök, én inkább attól félek, mi lesz a következő választáson, ha én ezt megélem, hogyha ez a párt az ellenzékben kihasználja a demokrácia lehetőségét. A demokráciáról ismerjük a Churchill-i mondást, ez egy rossz rendszer, de ennél jobbat nem ismert, és ebbe a demokráciába minden a többségtől és a személyektől függ. Akkor is a lakosok többsége Európát akar, és egy demokráciát akar. Ha egy csoport hatalmon van, akkor meg tudják változtatni az ország helyzetét. Erre tényleg példa volt Orbán Viktor, és ezt próbálják Szerbiában is, ezt próbálták Lengyelországban is, de a lengyel civil gezelschaft, a polgári társadalom erősebb volt mindig, nem csak ma, mindig, mint Magyarországon. És ezért ott sikerült a 2015-23 közötti a PISZ-nek, a Kaczynszkékkal megdönteni, és szerintem ez mutatja, hogy milyen gyorsan tudna Brüsszel erre is reagálni. Tehát én attól nem félek, de az egy nagyon rossz érzés, hogy egy ilyen szörnyű párt ilyen erős lehet, és hogy az emberek mindent olyan hamar mindig elfelejtenek. Nem csak Magyarországon, máshogy.
Igen, egyébként nekem ez egy megrendítő negatív vagy pozitív, nem tudom minek élményem volt, hogy elolvastam a Mein Kampf című munkát Adolf Hitlerről, és mennyire erre helyezi a hangsúlyt, hogy az tömeg, az emberek elfelejtenek mindent. Nagyon gyorsan. És ezt politikai tőkévé tudta csinálni, és el tudta adni egyik pillanatról a másikra, hogy a bolsevikokkal paktumot köt, hogy együtt támadták meg szinkronban Lengyelországot, és az egész világ képes volt elfelejteni, hogy a Szovjetunió agresszor volt a világháborúban. Tehát újra és újra eljátszódik ugyanaz, hogy az emberekkel ebben a fantasztikus korban, amikor ön 93 évesen úgy beszél, mint 40 éves korában, amikor Rupert Murdoch, Szinetár Miklós, Vitrai Tamás és egy csomó Kurták György 90 éven jóval felül ilyen fantasztikus szellemi kapacitással bírnak. Idáig jutottunk, és mégis. Warren Buffettet sem fogom. Tehát ez elképesztő. Tehát az emberiség technológiailag halad, az egészségi helyzet javul, és eközben itt van az emberiség, hogy ugyanott vagyunk majdnem, mint a 30-as években. Hát ez
azért nem hiszem, hát azért más a helyzet, ahogy látjuk, de a személyiségek egy nagy szerepet játszanak. Ha szabad egy tanácsot adnom, én nem olvasnám újra részletesen a Mein Kampfot.
De én csupán tanulságként vontam le abból az, hogy hogyan gondolkodott az az ember, aki a világ legborzalmasabb embere volt, hogy ismerte a tömegpszichológiát. Igen, de egyébként ezt
tekintetbe kell venni, ha már Ausztriáról van szó, ezt nagyon sokan megírták, és nagy emberek, József Roth az emigrációban, hogy itt a Hitler semmit se ért el. Itt egy megbukott asztali kifestő volt. Németországban érte ezt el, és az igazi veszély most is Németországban jön az AfD-vel, hogy egy ilyen országban a három keleti tartományban ő talán az első lesz, és ez engem e pillanatban jobban aggaszt, de természetesen nem szabad ezt elfelejteni, és ezért kell mindig figyelmeztetni, hogy a kezdeteket kell tekintetbe venni, és ehhez hozzátartozik a képzés az iskolákban, és főként a médiák szabadsága, és relatív szabadsága, és ez sajnos az oka annak, hogy részben tradicionális okokból, részben a gazdasági és más válságok miatt a szélsőségesek teret nyernek. Ne felejts el, hogy itt több válságról van szó. Itt van a háborúról, egy háború Európa közepén Ukrajna ellen, van a klímaválság, ami egészen nyilvánvaló, van az infláció veszélye, és van egy óriási probléma a migrációval, amikor nem a mi kultúrkörünkből, és nem a mi keresztény zsidó tradíciókból nevelt emberek jönnek, hanem Afrikából és Ázsiából özönlenek Európába, és hogy lehet ezt megoldani úgy, hogy ne haljanak meg a tengeren, hogy ne lökjék őket vissza egy árokba, de ugyanakkor megtartsák a demokráciát, és megtartsák az eredményeket is. Itt történelmi méretű válságokról van szó, és ez nagyon-nagyon könnyű kiaknázni, és ezt aknázzák ki a politikusok, mint Vučić Szerbiában, mint a Fico Szlovákiában, mint Orbán Ausztriában, de azért lehetnek változások, láttuk ezt Lengyelországban is, és aztán vannak olyan esetek is, mint Bulgária, amelyik egy érdekes kivétel, egy nagyon korrupt ember, Todor Zsivko volt kommunista elnök személyi testőre, bodyguardja Borisov a legsikeresebb politikus, végtelenül korrupt, még pénzt és revolvert is tartott az éjjeli szekrényen, de ellentétben Orbánnal nem akarja a világot megváltani, és Brüsszelben hallgat. Úgyhogy Brüsszelben Sami mutatja, hogy milyen képmutatóak és szénikusak sajnos politikusok Nyugat-Európában is. Tehát nem csak Kelet és Közép-Európa.
Hát professzor úr, hálásan köszönöm az idejét, további jó egészséget, és remélem, hogy egy másik alkalommal, talán a jövő évben újabb egy órát szán az Eurózóna hallgatóinak.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, kolléga úr, Zentai Péter kolléga, minden jót kívánok önnek, hogy ön is továbbra is ilyen jó és provokatív kérdéseket tegyenek fel öreg kollégáknak, mint ön ezt most
csinál. Megtisztelő. A viszont hallásra. Kedves hallgatóimnak is köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hétvégére.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.